Rádióegyetem. Ha jövő, akkor világűr. Az emberiség és a naprendszer. Almár Iván és Galántai Zoltán beszélget. A felvétel 2007 novemberében készült.
Ennek a fejezetnek a második része tulajdonképpen négy része van, négy fő témája van. Az életkeresése a naprendszerben az első, a kozmikus környezetvédelem a második, az űrturizmus a harmadik, és terraformáció és űrvárosok a negyedik. Ezek lennének a mai délutánnak a fő témái. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez volt az a fejezet, talán ez volt az a fejezet, ahol a legtöbb vita volt kettőnk között, miközben a fejezetet írtuk. Tehát itt voltak komoly nézeteltéréseink egy-egy kérdésben, például az űrturizmus jelentőségével kapcsolatban, vagy hogy mit tekinthetünk az élet megtalálásának a naprendszeren belül, vagy hogy melyik a fontosabb lehetőség űrvárosokat építeni, vagy pedig átalakítani a bolygókat megfelelő formára. Szóval itt sok mindenben vitatkoztunk, és ugye ez a könyv hétre jelent meg, májusban már megjelent egy sor bírálat róla, és eddig még minden bírálatban kiemelték pozitívumként azt, hogy ebben a könyvben nem egy vélemény van, hanem sok esetben kettő. Most ez egy ilyen beszélgetés kiváló alkalom arra, hogy mi egymással is vitatkozzunk, tehát elmondjuk véleményünket egy-egy témáról, és hogy önök is hozzászóljanak esetleg hozzátéve a saját gondolataikat.
Azonnal kérdeznék valamit, mi volt a naprendszeren a vitatkozni való?
A naprendszeren a vitatkozni való az, hogy mikor jelenthetjük ki, hogy találtunk életet. Ez nem olyan egyszerű kérdés. Nagyon nehéz eldönteni, hogy mi az élet. Nincs szabályos és mindenki által elfogadott definíciója. Tudunk bizonyos dolgokat, amelyek szükségesek az élethez, vagy legalábbis itt a földi élethez. Nem tudjuk, hogy ezek elégséges feltételek-e az élethez, és éppen ebből nagyon sok probléma adódik. Én kettőt rögtön friss példaként, a könyvben még ezekről nincs szó, el is hoztam, és el is mondanám kvázi provokatív céllal, hogy mit nem szeretünk, és mi ellen küzdünk itt ebben a fejezetben. Az egyik az, amikor a sajtó tökéletes azonosítságot tesz a között, hogy vizet találtak a naprendszer valamelyik égitestjén, és a között, hogy életet találtak. Ez egy olyan általános tévedés, hogy kedves barátom, dr. Horváth András egy hosszú cikket írt a Galaktikába, a Galaktika című magazinba júliusba, és a cikk arról szól, hogy milyen újabb felfedezések mutatnak arra, hogy a Mars felszínén víz van-e vagy nincsen, ami rendben van, de a címet, amelyet nem ő adott, hanem a folyóirat, a cím az, hogy élet a Marson, szenzációs új bizonyítékok. És kint a külső oldalon, ahol nem szokott ilyen lenni, még oda is odaírták, hogy élet a Marson felkiáltójel, a legújabb bizonyítékok. Na most, ha vannak legújabb bizonyítékok, akkor azt jelenti, hogy vannak bizonyítékok, kell lenni a régieknek is, de nincsenek régi bizonyítékok, mert arra, hogy élet a Marson van, arra ilyen határozott kijelentéseket a 19. század végén tettek utoljára. És azóta, amit találtak a 20. században, az egyetlen egy esetben sem tekinthető bizonyítéknak. Nem ezen vitatkoztunk, ezzel teljesen egyetértettünk. A víz keresése az egy nagyon fontos téma, természetesen, de nem bizonyíték. De van ennél egy talán még szebb példám is, megint egy kedves személyes barátom a tettes, de csak olyan értelemben, hogy lefordított egy cikket a Népszabadságban, megbízásból, Jéki Laci, és ebben a cikkben összefoglalja egy John Peacock nevezetű brit fizikusnak az elméletét, amely szerint zsugorodó, az összeomlás felé haladó világegyetemben is létezhet élet, és a cikk azt állítja, hogy Peacock számításai szerint a táguló világegyetemekben nagyobb valószínűséggel jöhet létre intelligens élet, mint a zsugorodókban. becslése szerint az összes intelligens élettel bíró univerzum között 12%-ot tehet ki a zsugorodó univerzumok aránya. Hát engem, mint csillagászt, ezek a kijelentések teljes döbbenettel töltöttek el, és hát ahhoz képest, hogy ez egy tudományos rovat, nem vicc, nem humor rovatba jelent meg, ez a tudomány rovatba jelent meg, elég elképesztő. Szóval mi ebben a fejezetben, a naprendszerbeli élet fejezetében nagyon is amellett érvelünk, hogy elég messze vagyunk még attól, hogy kijelentsük azt, hogy életet találtunk valahol a Földön kívül. Azért vagyunk messze, mert sokszor még a Földön is nagy problémát okoz annak eldöntése, hogy valami élő vagy nem élő. És itt a vírusok példáját hozom föl. Tehát még itt, ahol a laboratórium teljes ereje rendelkezésünkre áll, még itt is borzasztó nehéz eldönteni, hogy az a valami az él vagy nem él. És ha most elképzeljük, hogy egy robot laboratórium mit csinál a Marson, és milyen vizsgálatokat tud elvégezni, és abból milyen következtetésekre lehet jutni, hát bizony ez egy nagyon bizonytalan terület. Nincs semmi okunk annak kijelentésére, hogy vannak már bizonyítékok életjelenlétére a Mars esetében. Azt mondom, hogy most átadom neked.
Köszönöm szépen. Én ez miközben Iván hangsúlyozta, hogy sokat vitatkoztunk, eddig tökéletesen egyetértünk mindenben. Ami magát a könyvet illeti, annyit szeretnék előre bocsájtani, hogy Iván ötlete volt az, hogy úgy épüljön föl, hogy van egy összefoglaló rész, és aztán pedig vitatkozzunk, és úgy tűnik, hogy ezek szerint nagyon jól bejött. Ami pedig az életkeresését illeti, én két dolgot, hogy maximum hármat szeretnék hozzátenni. Az egyik az, hogy amikor az életkereséséről beszélünk, akkor megkülönbözhetünk többféle felfogást. Létezik az asztrobiológia, az asztrobiológiát az föltetően többé-kevésbé mindenki ismeri, nagyon leegyszerűsítve élet csillagászati környezetben. Ez egyébként azt is jelenti, hogy az asztrobiológia által megállapított szabályszerűségek, törvények azok a Földre is érvényesek, mert nyilván mi is egy kozmikus környezetben fordulunk elő. A másik, amit elvileg xenobiológiának kellene nevezni, de nem xenobiológiának nevezik, hanem xenosciencenek, azért, mert a science fiction, tehát a globális fantasztikus irodalom lefoglalta magának a xenobiológiát, mint fogalmat. Tehát a xenoscience, az ugye a xeno, az a rajtunk kívüli, az az idegent jelenti, és a xenoscience az abból indul ki, hogy végül is az egyik fő kérdés az élettel kapcsolatban, és ez a Földön kívüli élet kutatásában is legalább a 19. század végéig visszamenő hagyomány, hogy amit itt a Földön látunk, az, hogy fehérje alapú élettel van mondjuk dolgunk, az egész egyszerűen egy lokális jelenség, vagy egy univerzális szabályszerűség következtében, hogyha másutt megjelenik élet, akkor az szintén fehérje alapú lesz. Most az asztrobiológia lényegében abból indul ki, hogy az élet, hogyha élet, akkor fehérje alapú. A xenoscience az azt mondja, hogy nagyon sokféle formában elképzelhető az élet, tehát ugye a klasszikus fölvetés, hogy mondjuk szilícium alapú élet létezhetne. Most valószínűleg szilícium alapú élet pont nem létezhet, de nem ez a lényeg, hanem hogy a xenoscience az úgy próbálja meg kezelni a kérdést, hogy azt mondja, hogy nem csak a földi típusú életet keressük. És amit Iván mondott a földi élet általános definíciójával kapcsolatban, általában azt szoktuk használni, egy Claudel nevezetű kutató a 19. század végén mondott ilyeneket, hogy táplálkozik, meg anyagcserét folytat a környezetével, stb. De a lényeg az, hogy a biológián belül létező különböző biológiai részlegek, azok átértelmezik a saját tudományterületük szempontjából az életet, tehát mondjuk aki genetikával foglalkozik, az arra helyezi a hangsúlyt, hogy a géneken keresztül ugye egy átírás, leadás zajlik le, aki meg mondjuk más szempontból szemléli, az arra helyezi a hangsúlyt, hogy egy nyitott rendszer, ami energiacserét folytat a környezetével. Olyan körülbelül 7-8 ilyen definíciót tudtunk összeszedni, és a definícióknak az a sajátossága, hogy egyrészt egyik definíció sem képes arra, hogy önmagában leírja a földi életet, tehát mindig tudunk kivételeket találni. Másrészt pedig ha az összes definíciót összerakjuk, és ezzel próbáljuk meg definiálni a földi életet, akkor egy csomó minden olyan is bele fog esni ebbe a kategóriába, amit általában nem tekintünk életnek. Tehát ezzel sem más nem szeretnék mondani, mint hogy azt kell látni, hogy, és a probléma az valószínűleg oda megy vissza, hogy amikor Darwin megalkotta a modern ma modern értelmevett evolúciós elméletet, akkor ő onnantól kezdve kezdett el foglalkozni az élettel, hogy az már kész volt. És ez a szakasz, ez, tehát onnantól kezdve, hogy már van egy élő rendszerünk, onnantól kezdve nagyon jól alkalmazható az evolúció. Most azóta nyilván több kísérlet történt, hogy ezt a nullától az egyig való eljutást megpróbálják létrehozni, de ez nekem eléggé úgy tűnik, hogy mindmáig nem történt meg kielégítően, amiből két dolog következik. Az egyik az, hogy általában véve az életdefiníciók is mindig vitathatóak lesznek. A másik pedig, hogyha találunk valamit, ami nem föltétlenül hasonlít nagyon a földi életre, tehát mondjuk ad abszurd, hogy mi macskát fedeznénk fel a Marson, akkor azért az gyanús lenne, hogy az egészen biztosan élet. Tehát hogyha nem nagyon, vagy nem feltűnően hasonlít a földi életre, mondjuk az az élet, amit a Marson találunk, ha találunk ilyet, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy körülbelül ugyanúgy, mint hogy végtelen vitákba torkolott az, amikor bejelentették 96-ban, hogy a marsi meteoritban életet találtak. Aztán persze kialakult egy konszenzus arra nézve, hogy valószínűleg ez a marsi meteorit mégsem tartalmaz életet, de nagyon könnyen elképzelhető, hogy olyan forgatókönyv, ami arról fog szólni, hogy ugyanígy, ahelyett nyilván majd a különböző szaklapok a Népszabadságtól a Galaktikáig meg fogják írni, hogy életet találtunk, de a szakemberek pedig nekiállnak majd vitatkozni azon, hogy most valójában ez úgy értelmezhető-e, hogy valóban sikerült-e megtalálnunk az életet.
Talán azt tenném hozzá, amin vitatkoztunk például. Tudnélik, van itt egy ellentmondás, amire nagyon nem szoktak odafigyelni, hogy a Föld tele van ugye élettel, mégpedig nagyon ellenálló képes életformákkal, spórákkal és egyebekkel, amelyek képesek hosszabb ideig elviselni a világűrben uralkodó viszonyokat is. Az a meteor hívta fel a figyelmet arra, hogy elképzelhető, hogy fosszilis alakban a Marsról érkezett valamiféle élet a Földre, mert a meteorit az egyértelműen marsi eredetű volt. Ha ez így igaz, akkor miért van az, hogy mondjuk a Marson még szerves anyagot sem sikerült találni? Miért van az, hogy a Mars olyannak tűnik, mint egy élettelen bolygó? Ha egyszer az élet, most általánosítom, vándorolhat a naprendszerben, és úgy tűnik, hogy nincs akadálya a vándorlásnak. Nagy égitestek becsapódásakor szökési sebességet meghaladó sebességgel kivágódó kőzetekben esetleg évmilliókig életképes állapotban maradhatnak mikroorganizmusok és spórák, és egyszer véletlenül megérkeznek a Marsra, miért nem terjednek el? Szóval mi az akadály? Itt a Mars esetében a vékony légkör miatt feltételezik, hogy az erős ultraibőjes sugárzás sterilizálja a bolygó felszínét, de ez például azt jelenteni, hogy érdemes egy picit lejjebb menni, mert esetleg a talajban már vannak mikroorganizmusok. Egyáltalán itt még nem, de fognak. A következő Mars szonda, a Phoenix, ami már úton van, amerikai szonda, az mélységi fúrást is fog végrehajtani a Marson. És életet keres. De az igazi probléma az, hogy például a Földön az élet az földi eredetű egyáltalán. Vagy valahonnan máshonnan keveredett ide, és itt jól érezte magát, és elterjedt. Ez az a panspermia ügy, amin kicsit vitatkozunk a könyvben, hogy vajon a panspermia tényleg létezette, létezik-e, vannak-e rá bizonyítékok, vagy minden olyan probléma, ami abból adódik, hogy nem tudjuk igazán az életet a kezdet kezdetétől, az alkotóelemektől fölépíteni a fejlett életig, mert gyakorlatilag nem tudjuk, vannak lukak, az előbb-utóbb be fog telni, és előbb-utóbb a tudásunk eljut odáig, hogy ezt a folyamatot megismerjük, és akkor nem lesz szükség annak feltételezésére, hogy az élet valahonnan máshonnan érkezett. Tehát itt van egy bizonyos fajta kemény ellentmondás, és ez egy sokkal mélyebb paradoxon, mint ahogy az ember gondolná, mert ha belegondolunk, hogy az élet a Földön milyen extrém körülmények között hajlandó virágozni, mélyen a talaj alatt, sziklákban, kénes, ezek a bizonyos extremofil baktériumok, elég talán annyit kijelenteni, hogy az élet hihetetlenül alkalmazkodó képes a Földön, Hát akkor hol van a többi égitestem? Miért csak a Földön van? És ha a vándorlásnak nincsenek komoly fizikai akadályai, akkor meg végképp nem érti az ember, hogy a naprendszer miért oszlik ilyen élesen két részre, hogy van a Föld, ahol mindenütt van élet, és van a többi égitest, ahol sehol. Na most ezt az állítást alaposabban meg kellene vizsgálni. Tulajdonképpen ez egy, nem egy elvi kérdés, ez egy, vagy elméleti kérdés, ez egy gyakorlati kérdés. Meg kellene vizsgálni, és itt lép föl egy csomó probléma. Minden vizsgálat szennyez is egyúttal. Minden vizsgálat, amit végrehajtunk a Mars felszínén eszközeinkkel, egyúttal azzal a veszéllyel jár, hogy behurcoljuk a földi mikrobákat, és azokat fedezzük fel nagy diadallal, hogy mennyire hasonlítanak a földiekre. Ez egy tipikus veszély, és ha ráadásnak emberek is vannak mondjuk a Marson, és emberi telepek, akkor szinte megakadályozhatatlan az elszennyeződés és a visszaszennyeződés problémája. Szóval ezek nem teljesen elvont kérdések, ezek gyakorlati kérdések. A úton van, az előbb említettem, úton van egy életvizsgáló berendezés a Mars felé, a Főnix, hosszú idő óta az első, és az, hogy annak eredményeit hogyan fogjuk értelmezni, ez ezzel a kérdéssel is összefügg, nagyon erőteljesen. Tehát nem 100 év múlva, hanem jövőre, mondjuk. És ha a Beagle 2 annak idején nem csapódik be a Marsba, akkor már most is szembesültünk volna ezzel a problémával, hogy annak a méréseit úgy tekintjük-e, hogy bizonyítékok az élet mellett, vagy úgy tekintjük, hogy nem. A vikingek esetében ugyanez a probléma volt. 1976-ban leszálltak a vikingek a Marson, kerestek életet, valamit találtak, és mind a mai napig folyik a vita afelől, hogy amit találtak, az valójában milyen mértékig tekinthető az élet bizonyítékának, vagy nem. A szakemberek többsége azért van a nem mellett egyébként, mert sokkal könnyebb kimondani, mint az igent. A nemet ilyen esetben nagyon könnyű kimondani, mert a másik oldalnak kell bizonyítania. Tehát ilyen értelemben vannak meggyőződéses hívei annak, hogy a vikingek igazából találtak életnyomokat a Marson, csak éppen a bizonyítékok nem nagyon jók, az akkori berendezések nem voltak elég tökéletesek ahhoz, hogy ezt a problémát megoldják.
Most már olyan tökéletesek?
Hát biztos, hogy tökéletesebbek. Az alapproblémát azonban nem oldották meg azóta se, amiről itt az előbb beszéltünk, hogy mit keresünk. Tehát, hogy mi az élet, amit keresünk. Ezt a problémát, mert mindenképpen a földihez hasonló életet keresünk, mert valami egészen mást még elképzelni se tudunk. Ez egy nagyon nagy probléma, hiszen senki nem bizonyította be, hogy a földi biológia az egyedül lehetséges élet. Sőt, nagyon valószínű, hogy ez nem így van. De ennek az egész kérdésnek a tárgyalásköre túlmegy a könyvnek a határain. Mi megálltunk ott, hogy földihez hasonló életet keresünk, és megálltunk ott, hogy vajon a naprendszerben hol lehetnének olyan égitestek, amelyeken esetleg a földihez hasonló élet valaha kifejlődhetett, vagy esetleg ma is létezik. És itt van a víznek óriási szerepe. Mert általában azt mondják, hogy 3 dolog az, ami nagyon fontos. Energia kell, táplálék kell, és víz kell. Na most energia az általában mindenütt van, mert a nap süt, napenergia az hasznosítható. Táplálék megdöbbentő módon szinte mindenütt van. Szerves anyagok mindenütt találhatók a naprendszerben, vagy legalábbis nagyon sok helyen. Folyékony víz nagyon kevés helyen. És ez az a harmadik probléma, amivel itten küszködnek a csillagászok a naprendszer vizsgálatával kapcsolatban, és ezért merült föl olyan extrém égitesteknek a lakhatósága, mint a Jupiter Európa nevű holdja, ahol valószínűleg vízóceán van, egy vékony jégkéreg alatt, vagy újabban az Enceladus, a Szaturnusz egyik holdja, ahol valószínűleg szintén van vízóceán, és ez meglehetősen fölborította a korábbi egyszerű elképzeléseket, hogy nem érdemes folyékony vizet keresni máshol, mint a közvetlen közelünkben lévő bolygókon.
Miért mindig a közvetlen közelünkben lévő bolygókon?
Mert a kellő hőmérséklet miatt, ugye a H2, igen, a H2O az három alakot ölthet, lehet jég, lehet víz, lehet vízgőz. Na most ennek nagyon éles határai vannak, ezt nagyon jól tudjuk, és hogy a Földön mind a három halmazállapot előfordul, az egy úgy tekintették, hogy ez az a csoda, ami miatt az élet létrejött. Na most kiderült, hogy nagy távolságban tőlünk, kinn a külső naprendszerben, a Jupiter holdjai közül egy, de lehet, hogy több is, olyan, hogy a árapályás erők hatására belső fűtés lép föl, amelyik ezt a jeget tulajdonképpen vízhalmazállapotban tudja tartani. Az árapályerők kiszámíthatók, itt a holdak olyan rezonancia helyzetben vannak, hogy ezek nagyon felerősödhetnek, és az Európa esetében azt hiszem 100 csillagász körül 99 ma már elfogadja, hogy ott ténylegesen óceán, méghozzá sós óceán található, valószínűleg egy vékony jégkéreg alatt, a vastagsága talán a 10 kilométert sem éri el. Itten jégtáblák torlódnak egymásra egy óceán felszínén. És az Enceladus esetében pedig tapasztalták, mérte a Cassini-szonda, hogy víz spriccel ki a felszínből, annak ellenére, hogy az még messzebb van, 10 csillagászati egységre, ha jól emlékszem, a Szaturnusz. Ennek ellenére a árapályerők hatására ez a hold fölmelegszik, annyira, hogy még ilyen gejzírszerű jelenségek is mutatkoznak. Na, a fekete pöttyök az még érdekesebb, az ugyancsak a Szaturnusznál folyékony metán tavakat találtak, és ezek a metán tavak nagyon érdekes, mert szerves eredetre utalnak, hogy ezekben élet lenne, az senki nem tételezi fel, de minden esetre nagyon furcsa, hogy ilyen messzire a naptól esetleg létrejött, van légköre is a Titánnak, esetleg létrejött egy ugyanolyan körforgás, mint a Föld esetében, ahol folyékony halmazállapot, szilárd halmazállapot, gőzhalmazállapot egymás után, tehát esik az eső magyarul, csak az abban az esőben nem víz van, hanem metán, és ez egy holdon van, ami tízszeres naptávolságra mínusz, én nem is tudom, 200 fok körüli hőmérsékleten van.
Tehát itt az idő, hogy megkérdezik, hogy idáig bárkinek van-e kérdése, vagy észrevétele, megjegyzése.
Hogy van-e élet a Marson, van-e élet a Enceladus holdon, van meg a Európán, és nem találtam azt, hogy van-e élet a Földön, ugyanis ez abszurdnak tűnik, persze, hogy van, hogy ne. De hogyha egy űrszondát a mi műszereinkkel elküldünk 10 millió, 100 millió, 1 milliárd, 10 milliárd kilométerre innen, akkor látja, hogy van a Földön élet, vagy nem? Illetve mit kell neki figyelni, mit kell neki mérni? Vízmolekulát kell neki észlelni, de most mondtuk, hogy a víz önmagában még nem garancia, akkor molekuláris oxigént, az már azért húzósabb, mert maguk a élőlények tartják fenn a 20% fölötti oxigénszintet a légkörbe. Tehát, hogyha mi műszereinkkel mondjuk 10 milliárd kilométerről észlelni tudjuk a molekuláris oxigént, akkor az azt jelenti, hogy olyan távolságból észleljük azt, hogy van élet a Földön.
Igen, tehát a molekuláris oxigén az egy nagyon szimpatikus megoldásnak látszik. Valószínűleg a probléma az az, hogy az egész marsi életkutatás az nagyjából két forrásból táplálkozik. Az egyik egy Percival Lowell nevezetű 19. század végi, különben igenjeles szerző, aki meg volt róla győződve, hogy a Marson élet, méghozzá értelmes élet található, és ő nagyon erősen belevitte ezt a gondolatot a köztudatba, úgyhogy éppen most olvasok egy nagyon komoly szakkönyvet, a Misfónak a könyvét egyébként, és ez a nagyon komoly szakkönyv ez azt állítja, hogy miközben Percival Lowell elképzelései a Marsról, mely szerint a Marson értelmes élet van, azok ugye mint tudományos hipotézis eltűntek, nagyon nagy mértékben átültették a köztudatba azt a gondolatot, hogy a Mars, mint az a hely, ahol az életet kell keresnünk. Ez az egyik. A másik, hogy a molekuláris oxigén, vagy általában az oxigén, vagy bármi, ami, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, nem nyávok, hogyha belerúgunk, az nem föltétlenül bizonyíték arra, hogy élő, két okból. Az egyik, az egy logikai ok. A klasszikus példa az úgy szokott hangzani, hogyha süt a nap, akkor világos van. Ez te ha A, akkor B, ez egy teljesen egyszerre levezethető. Na most viszont ezt nem fordíthatjuk meg, és nem mondhatjuk teljes bizonyossággal az, hogy mivel B, ezért A is, és lehet azért is világos, mert tehát ha süt a nap, akkor világos van, de ha világos van, akkor nem biztos, hogy süt a nap, mert akkor lehet, hogy a lámpa ég. Tehát lehet, hogy az oxigén, vagy bármi más, amit az élet jelzőjének tekintünk, az másokból van jelen. És az, hogy miért indulunk ki pont az oxigénből és hasonlókból, annak meg van egy nagyon egyszerű történeti oka, hogy a Lovelock, aki a Gaia elméletet kidolgozta, és aztán erre a Lovelock által megalkotott filozófiára épült nagyjából a marsi élet keresése is, ő azt mondta, hogy kétféle bolygó képzelhető el, egy élő bolygó, meg egy halott bolygó, és az élő bolygó, amilyen a Föld is, ahogy ön is említette, az nagyon messze van egy normál esetben létrejövő állapottól. Következésképp az élet hozta létre ezt a normál esettől eltérő állapotot, következésképpen ennek a normál esettől eltérő állapotnak a tüneteit, a jeleit kell keresni. Tehát én mindenképpen azt tartanám fontosnak hangsúlyozni, hogy nem elég ráutaló jeleket találni, ez olyan, mint egy bírósági tárgyás, és a ráutaló magatartás az nem azonos, mint hogyha baltával szétverte volna a fejét.
Azért itt erősen amellett lennék, hogy a naprendszeren belülről nézve jelenlegi tudásunk és a saját jelenlegi eszközeink elegendőek lennének ahhoz, hogy nagy valószínűséggel felismerjük, hogy az erdőzet, például az erdők élnek, és hogy az oxigén-széndioxid vándorlás a légkör és a felszín között az valamilyen módon egy élet jele. De ehhez egy olyan háttértudás kellene, a földi háttértudás kellene, és egyáltalán nem biztos, hogy valakinek ez megvan, aki figyeli a Földet. Tehát azért azt nem állítottam, hogy egy idegen élőlény egy más csillagrendszerből figyelve a Földet észrevenné a földi élet jelenlétét. Kicsit tovább lépve a SETI témával kapcsolatban ugyanez a probléma felmerül, hogy tudnélik, a Föld rádiósugárzásának hirtelen megnövekedése a 20. században vajon elárulná-e egy földi civilizáció létét egy más csillagrendszerből figyelő idegen civilizációnak? Most sokan azt állítják, hogy igen. Szóval, ha valaki felfedezné azt, hogy a 19. század végéig körülbelül normális rádiósugárzása volt a Földnek, ami a nagyjából a hőmérsékletének felelt meg, és azután hirtelen megváltozott az egész, és bizonyos hullámhosszakon ostoba TV történetek indultak el a világűrbe, ugye, amiket, vagy hírek, na most ez vicc tulajdonképpen, de mindenképpen megváltozott a Földnek a rádióspektruma. Tehát ebből lehet arra következtetni, hogy itt valami nagyon fontos történt. Ha ezt természetes úton nem lehet megmagyarázni, akkor gondolhat erre az idegen civilizáció, hogy ez egy technikai civilizáció megjelenésével függ össze. Az élet esetében is ugyanerről van szó tulajdonképpen, csak azért a dimenziók nagyon különbözők. Ezt szeretném hangsúlyozni, mert itt sok tévedés van. Az, hogy van-e élet a Földön, azt talán el lehet dönteni a naprendszeren belülről a jelenlegi eszközeinkkel. Hogy van-e civilizáció a Földön, azt elképzelhető, hogy technikai civilizáció, sugárzó civilizáció, azt talán el lehet dönteni csillagászati távolságokból, több fényév távolságból is. De nem talán, szóval életet nem lehet keresni több fényév távolságból a jelenlegi eszközeinkkel, és ez sajnos fordítva is igaz. Tehát a jelenlegi eszközeinkkel a felfedezett exobolygók, tehát más csillagok bolygóin, hogy van-e élet vagy nincs, ez még rendkívül messze van attól, hogy ezzel a problémával komolyan lehetne foglalkozni. Ugyanakkor azzal már lehet foglalkozni, hogy van-e ott technikai civilizáció, van-e ott valami rádiósugárzás, mert ez egy megoldhatóbb problémának látszik. És akkor, amikor érthető okokból egyes amerikai csillagászok azzal érvelnek bizonyos űrprogramok mellett, hogy azért kell azokat létrehozni, hogy életet keressünk exobolygókon, tehát távoli csillagoknak a bolygóin, akkor rendszerint hazudnak, mert szeretnék eladni a programjaikat, és ezért mondják azt, hogy az ő módszereik alkalmasak lesznek az élet kimutatásait. Semmi másról nincs szó, mint hogy megpróbálnak légköri oxigént keresni, ami, mint ahogy az előbb itt elhangzott, hát önmagában nem bizonyíték élet létezése mellett. Tehát ez ennyire bonyolult a história, ami nagyon sokszor nagyon leegyszerűsítve megy át a médiákon, és ezt szeretnénk ebben a könyvben többször hangsúlyozni, hogy ne legyen félreértés azok között, akik ezt a kérdést vizsgálják, vagy akik gondolkodnak rajta, lássák világosan, hogy mit lehet és mit nem lehet vizsgálni.
A médiában nyilván azért a nagy, szóval megdöbbentő hírek, az igazán kelendők, tehát az, hogy nem feltétlenül van élet, ezt így, tehát nyelvileg sem érthető, szerintem ez a fő probléma, tehát van vagy nincs, tehát más nyelvet nem igen ismernek.
Meg mindenhez azt szeretném hozzátenni, hogy ahogy Iván is említette, most a NASA-nak eléggé épül arra is a stratégiája, hogy az élet keresésére hegyezze ki a dolgot. És ugye ez azt jelent, tehát úgy tűnik, hogy a NASA most nagyjából ugyanazt a hibát fogja elkövetni, amit egyszer már elkövettek mások. Egy George Santayana nevezetű filozófus mondta azt 1903-ban, hogy nem szabad, aki nem ismeri a történelmet, az arra ítéltetik, hogy megismerje. Ami azt jelenti, hogy aki nem ismeri a történelmet, az el fogja ugyanazokat a hibákat követni. Ugye azzal, hogy a történelmet ismerjük, nem tudjuk kizárni, hogy új hibákat találjunk ki magunknak, és azt kövessük el. De mindesetre vannak nagyon tipikus régi hibák. Az egyik nagyon tipikus régi hiba, az megint Percival Lowell-től indul, aki olyan mértékben nyomta az értelmes élet problémáját a Marssal kapcsolatban, hogy egyrészt kb. 1900-ban, ha valaki azt mondta, hogy Percival Lowell, akkor azt is mondta, hogy és az értelmes élet a Marson, másrészt pedig miután úgy tűnt, hogy bebizonyosodik, ebben most nem mennék bele, de ez egy olyan bizonyítási eljárás volt, ami ma nem számítana a legitimnek, de miután úgy tűnt, hogy bebizonyosodik, hogy nincsen értelmes élet a Marson, ugye annak ellenére nincs értelmes élet a Marson, hogy az akkori bizonyítási eljárás már nem lenne elfogadható, de miután úgy tűnt, hogy nincsen értelmes élet a Marson, ezek után olyan fokú ellenállás alakult ki magával az értelmes mars élettel kapcsolatban, hogy mondjuk egy Pulp Fiction-ön kívül, tehát egy ilyen puha fedelű könyvön kívül ma nem nagyon lehet. Jó, persze vannak ezek a Marson látható arc című történetek, amik szintén címlapra kívánkoznak, de átlagosan ma nem nagyon vesszük komolyan azt az elképzelést, hogy élet, értelmes élet lenne a Marson. Most ez azért érdekes, mert amikor 62-ben elkezdtek komoly formában foglalkozni Amerikában az asztrobiológiával, akkor az egyik kutató azt mondta, hogy az asztrobiológia a modern tudományok történetében egy teljesen új területet nyit meg, ugyanis egy olyan dolognak a tudománya, amiről nem tudjuk, hogy létezik-e. Ugye ez azért rettenetesen érdekes a számunkra, mert a SETI, tehát a Földön kívüli élet kutatása, ez egy olyan területtel foglalkozik, amiről szintén nem tudjuk, hogy létezik-e. Ez képest, hogyha megnézzük, azt látjuk, hogy az asztrobiológia azért igen rendesen, becsületesen elfogadott, és... Tessék?
A teológia.
Ők azt hiszik, hogy tudják a választ a teológiával kapcsolatban. De ugye az asztrobiológiát ma úgy kezeljük, mint egy teljesen rendes, létező tudományt, miközben egy olyan tudomány, aminek a tárgyáról nem tudjuk, hogy létezik-e. A SETI-vel pontosan ugye ez a helyzet, csak éppen a SETI az kevésbé számít tudománynak, inkább én úgy gondolom, hogy egy ilyen megtűrtebb zónába esik bele. Tehát nyilván nem áltudomány, de nyilván nem fogja a NASA azt tűzni a mellényére, hogy akkor most a Földön kívüli civilizációt keressük. Most ez azért érdekes, mert különböző becslések vannak arra, hogy körülbelül 2020 felé azért illik nagyjából odáig eljutnunk, hogy a naprendszeren belül vagy találunk életet, vagy pedig nem. És ha nem találunk a naprendszeren belül életet, amit én eléggé valószínűleg tartok, ez nyilván egy magánvélemény, tehát ettől függetlenül nyugodtan találhatunk. De hogyha nem találunk a naprendszeren belül életet, akkor egyre nehezebb lesz amellett érvelni az ilyen távoli kutatásokban is, mint exobolygók, ahogy Iván is említette, hogy az életet keressük. Tehát a NASA egyre kevésbé fogja tudni eladni az élet keresésével a különböző programjait. Az nyilván senkit nem érdekel, hogy elmegy egy űrszonda a Saturnus Titán nevezetű holdjához, és megvizsgálja ott található bonyolult szerves vegyületeket. Ha viszont nem tudják eladni az élet keresésével a programjaikat, akkor ami nagyjából kínálkozik, amiben le lehet cserélni ezt, az az lesz, hogy nem azt fogják mondani, hogy igen, de hogy eddig 2020-ig nem találtuk meg, akkor majd mélyebbre fúrunk, és mégiscsak megtaláljuk, mert egy idő múlva erre a média föltehetően nem nagyon lesz vevő, hanem akkor az lesz, hogy az első számú jelölté, amivel címlapra lehet kerülni, az az értelmes élet kutatása lesz. Tehát én arra számítok, hogy 2020 körül, akár még az is elképzelhető, hogy a SETI lesz az elfogadott tudomány, és az asztrobiológia lesz, amiről úgy fogják gondolni, ami szintén nem biztos egyébként, hogy az asztrobiológiára szükség van, hogy a SETI lehetséges legyen, de miközben a SETI jelenségeit nagyobb valószínűséggel tudjuk kutatni, ami szintén nem biztos egyébként, mint a Földön kívüli életét, azért a SETI-t fogjuk keresni, és nem pedig az asztrobiológia lesz a mainstream.
Na most a környezetvédelem kérdéséről egy picit hagy beszéljünk. Ez egy olyan téma, a kozmikus környezetvédelem, amellyel nem nagyon szoktak foglalkozni más szerzők, és úgy érzem, hogy ilyen szempontból úttörő jelentőségű. Tudnék, ebben a fejezetben azzal a témával foglalkozunk, azzal az erkölcsi vagy etikai problémával foglalkozunk, hogy mire van joga a világűrbe kilépő embernek és a más égitesteket felkereső embernek, meddig van joga elmenni, akkor, ha életet talál, és akkor, ha nem talál. Mind a két esetben fölmerül az a probléma, hogy ezek az égitestek valamiféle értéket képviselnek, az élet is valami értéket képvisel, amellyel csinyán kellene bánni, mert a földi tapasztalatok mutatják, hogy az emberiség hajlamos arra, hogy a fejlődés jegyében esetleg felismerhetetlenné tegye azt, ami korábban volt, példa Amerikában, az Amerika felfedezése kori pusztítások, vagy mondjuk a maja kultúra nyomai, meg ilyesmi. Tehát vigyázni kellene azzal, hogy pótolhatatlan természeti kincsek ne sérüljenek a továbbiakban. Most erre mindenki fölteheti a kérdést, hogy hát attól, mert egy ilyen kis robot oda megy, és ottan áskálódik, hát az attól még ez nem sérül az a dolog. De a dolog komolyabb, tudnélik, mi rá vagyunk szorulva, az emberiség rá van szorulva, és rá lesz szorulva egyre jobban azokra az erőforrásokra, amelyeket a naprendszer képvisel. És ha ezeket az erőforrásokat ki akarjuk aknázni, és erre rengeteg terv született már, akkor bizony bele kell nyúlni azokba az idegen égitestekbe is keményen. Egy korai 1989-es cikkünkben, többen voltunk szerzői, arról írtunk, hogy ha a Mars Phobos holdját az akkori terveknek megfelelően elkezdenék átalakítani bányászattal, kitermelni az ottani anyagot, stb., akkor elpusztulna egy olyan égitestnek a felszíne, vagy tönkre menne, amelyről akkor azt hittük, hogy teljesen egyedülálló a rajta lévő ilyen árokrendszer, grúvrendszer miatt. Amikor ezt publikáltuk, akkor ez nagyon, nagyon korai dolog volt, még teljesen értetlenül álltak a szakemberek is azelőtt, hogy most mit szabad és mit nem szabad. Azóta már mások is foglalkoznak ezzel, sőt tavaly októberben indult, de most nyáron érett be, hogy a Nemzetközi Asztronautikai Akadémia egy tanulmányra egy nemzetközi csoportot, kutatócsoportot szervezett. A tanulmány célja éppen a naprendszeri környezetvédelemnek a problémáinak a tisztázása, és ez egy kiadványban fog majd megjelenni, és engem is behívtak ebbe a bizottságba, úgyhogy részt veszek ennek a nemzetközi kiadványnak a szerkesztésében. De az a célunk, hogy ez a kiadvány felhívja a figyelmet arra, hogy legalábbis olyan mértékig védeni kell az élettelen természetet is, hogy ne tegyünk tönkre olyan egyedülálló természeti kincseket, természeti formációkat, vagy történelmi jelentőségű helyeket, Apolló leszálló helyek a Holdon, stb., amelyek pótlására egyszerűen nincs lehetőség. Most, ha ezt konszenzussal kell megoldani, ez nem egy könnyű dolog, ezt mindenki tudja. Kíváncsi vagyok, még nem kezdtük el a munkát, majd ősszel kezdődik, kíváncsi vagyok, hogy ebben a nemzetközi kutatócsoportban mekkora lesz az egyetértés a tekintetben, hogy mit kell védeni, és hogyan. Nem lesz egyszerű feladat. És ha életet találnak, az egy megint egy külön probléma. Bár itt Zoli pessimista volt, de tegyük fel, hogy mégis találnak valamit, ami legalábbis gyanús. Na most, ha gyanús, az azt jelenti, hogy nem lehet eldönteni, hogy élő vagy nem élő. És ilyenkor mindig fölmerül az a kérdés, hogy ezt akkor addig tegyük félre, amíg a műszereink, tudásunk fejlődése el nem ér egy olyan szintet, amikor már el lehet dönteni. De hogyan védjük meg? Hogyan tegyük félre? Hogyan vigyázzunk rá? Szóval ezek alapvető kérdések, amelyeknek nem hogy a megoldásáig, de még a megvitatásáig sem jutott el a szakma sok esetben. Erről a témáról egyre több nemzetközi szintű cikk és könyv is jelent meg az utóbbi időben. Egyikre hivatkozás is van, a Mark Williamson angol szerzőnek egy vaskos könyve végre összefoglalta az ezzel kapcsolatos problémákat. Ez most jelent meg ebben az évben.
És hát a helyzet az csak fokozódik, ahogy ha valaki élt a szocializmusban, akkor tudja. Ugyanis az biztos tudják önök is, hogy a Google nevezetű kereső bejelentette a Hold 2.0-as programot, ami önmagában egy vicces történet, mert 30 millió dollárt ajánlanak föl annak, Iván valószínűleg pontosabban tudja a részleteket, de összesen 30 millió dollárt szánnak arra, hogy kereskedelmi eszközök, tehát nem názás űrkutatás, vagy nem állami űrkutatás, az eljusson a Holdra, a Holdra eljuttasson egy rovert, a rover az megtegyen egy bizonyos távolságot, és visszasugározzon, ha jól emlékszem, egy gigabájtnyi adatot közben két adásban, tehát van néhány ilyen kiírás. Most ez két szempontból érdekes a számunkra. Az egyik az az, hogy gondoljuk el, hogy sikerül egy jó helyen leszállni mondjuk ilyen rovernek, és egyenesen keresztül gázol azon a híres lábnyomon, amit még az első alkalmat hagytak, és a földön meg így vadul rángatják a joystickot, hogy ne arra, de valami elromlott, és pont arra megy. Tehát egész egyszerűen azt akarom mondani, hogy azzal, hogy úgy tűnik, hogy a kereskedelmi, tehát magánpénzekből működő űrtevékenység megpróbál benyitni a világűrbe, ez további problémákhoz fog vezetni, és további szabályozást fog követelni. Ez az egyik. A másik, és itt megragadom az alkalmat, hogy egy kicsit a kereskedelmi célra történő tevékenységről is beszéljünk. A Google Hold programja mögött az az elképzelés húzódik meg, és ezt én azt hiszem, hogy bátran nevezhetjük a mérnökök tévedésének, hogy ugye per pillanat az egyik fő probléma az űrkutatással, és mondjuk azzal, hogy akár nem küldünk megfelelő számú embert a világűrbe, az, hogy űrturizmusról tudjunk beszélni, az, hogy a technológia az túlságosan drága ehhez. Na most a mérnöki logika, és itt a mérnöki logikát némi rosszindulattal használom, az azt diktálja, Freeman Dyson nevezetű fizikus azt mondta, hogy kétféle technológia létezik, a fenntartható, meg a nem fenntartható. A nem fenntartható technológia az nagy, nehéz, bonyolult, és hogyha egyszer megcsináltuk, nem nagyon tudjuk megismételni. Ilyen volt az Apollo program. Nem lehetetlen megismételni, de nagyon drága az, hogy mondjuk ne indítsunk hetente egy újat. És most a Google az lényegében azon dolgozik, hogy hát ha nem is az Apollo programot, de kisebb léptékben valamit, azt fönntartható technológiával valósítson meg, tehát legyen olcsó, és legyen gyakran megismételhető dolog, és ebből azt várják, hogyha olcsó és gyakran megismételhető, tehát rendelkezésünkre áll a technológia, akkor a technológia rendelkezésére állása azt fogja eredményezni, hogy használni is fogják ezt a technológiát. Ugye, hogyha meggondolják, akkor az űrturizmus mostani beindítására irányú kísérletei mögött pontosan ez a logika rejtőzik. Nem mennek az emberek turistaútra a világűrbe, itt elég élesen eltér az Iván meg az én véleményünk, nem azért, mert ő azt állítja, hogy mennek, de nem mennek az emberek turistaútra a világűrbe, tehát tegyük a világűrbe való kijutást azt viszonylag olcsóvá, és akkor menni fognak. Én viszont úgy gondolom, hogy a technológia megléte az csak a lehetőséget teremti meg, és ez az az egyik ponttól eltér a véleményünk. Úgy is gondolom, hogy a közlekedés történetében a turizmus, mint mindig, a turizmus az mindig egy epifenomén volt. Tehát soha nem fordult elő, hogy egy közlekedési eszközt az fejlesztett volna, hogy turista utakra mentek vele. Amikor már megvolt a közlekedési eszköz, akkor használták turista utakra is. Tehát én úgy gondolom, hogy az űrturizmus, mint ilyen irányú tevékenység, ez ezért nem fog működni.
Ezzel, amit mondtál, abban az értelemben vitatkoznék, hogy ha valaki emlékszik, tegnap vagy tegnap előtt mutatták a televízióba, hogy az A380-ast átadták a szingapúri gazdájának, a nászutas lakosztálytól kezdve a nem tudom én milyen repülőgép bárig, amit tipikusan azért fejlesztettek, mert a turizmus ezt igényli. Ha belegondolsz abba, hogy jelen pillanatban a világtengereken a személyszállítást az tartja életben, hogy az emberek turistáskodnak, és nem azt tartja életben, hogy Rómából New Yorkba hajózzanak. Tehát azért ezzel én egy kicsit óvatosan bánnék, mert a turizmus az úgy látszik, hogy nagyon erősen technológiafejlesztő tényezővé vált. Lehet, hogy az űrkutatásban is erre gondolnak, vagy számítanak. Én bízom benne, mert én ezen az oldalról focizok.
Egy megjegyzés csak ahhoz, hogy a divatnak a szerepére szeretném itt felhívni a figyelmet. Szóval olyan észszerűtlen dolgok terjednek el a Földön, mert divattá válnak, hogy az hinte hihetetlen. Éppen ez, nem akarok példákat felhozni, mindenki tud rá példákat felhozni, a magas sarkú női cipők, a hordhatatlan női cipőktől kezdve, azok, szóval minden, ami divatos, az elterjed. Ha divattá válik az, és most a legjobb úton haladunk e fele, hogy te még nem láttad felülről a Földet, még nem jártál 100 kilométer fölött, hát micsoda dolog ez, te egy gazdag ember vagy, hát miért nem engedheted meg magadnak? Akkor ez az űrturizmus bizony be fog törni, és működni fog. Szóval a szintiszta logika, amit itt Zoltán képvisel, az szerintem a való életben nem mindig válik be, mert nagyon sok olyan dolgot használunk, amit ha logikusan gondolkodnánk, akkor szerintem, hogy semmi szükség nincs rá. De ha mégiscsak mindenki használja, és mindenkinek az otthonában már ott van, hát akkor az megengedhetetlen, hogy a mi otthonunkban ne legyen ott. És ez egy rendkívül erős motiváció a világban, úgyhogy ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Körülbelül 2 vagy 3 nappal ezelőtt bejelentették, ezt a Leicesteri Egyetem és a Brit űrkutató központ fejlesztett együtt, bejelentették a QUID-et. A QUID az a kvázi intergalaktikus fizetőeszköz. Nem tudom, ki hallott róla. Most az önmagában elég sok mindent elmond a Földről, hogy úgy érezzük, hogy a világűr számára pénzt kell gyártani. De a lényeg az, hogy ez teflonból van ez a pénz, és azt mondják, hogy azért van azt még megvárjuk egyébként, hogy intergalaktikus utakra is menjenek vele, de hogy azért van szükség arra, hogy ilyen pénzt gyártsanak, vagy egyáltalán megtervezzenek, mert a világűrben a hagyományos fizetőeszközök azok nem működnek, tehát nem működik a bankkártya, mert tönkre megy a különböző sugárzások következtében, és a hagyományos, ugye apró pénz, pedig a papírpénz, azt nem magyarázták meg, ez egy apró hiány volt, de a hagyományos apró pénz pedig az túl kemény és túl éles ahhoz, hogy a világűrben megengedhessük, hogy szabadon lebegjen oda-vissza. Ami számomra, vagy legalábbis az én logikám szerint azért érdekes, mert a utasszállító hajó, vagy a turista hajó, meg a űrsikló, vagy bármilyen űreszköz, az nagyon nagy mértékben különbözik. Egész egyszerűen abban különbözik, hogy az ember evolúciós múltja révén nem ahhoz a körülményehez adaptálódott, ami ott vár rá, és itt szokták analógiaként emlegetni a tengerek benépesítését és a világűr és az űrturizmus beindítását. 1967-ben a Hilton azt mondta, hogy ha ő már nem is, de az ő fia, ugye Paris Hilton egyébként, tehát az ő fia már be fogja indítani az űrszállodákat, ez mostantól kezdve nem mese. Most nem az érdekes, hogy hol vannak az űrszállodák, egyébként az is érdekes, tényleg hol vannak az űrszállodák. Ez olyan, mint a mesterséges intelligencia, hogy mindig megígérik nekünk, hogy 20 éven belül meg lesz. Amiből nem következik, hogy nem lesz meg egy időponthoz képest 20 éven belül, de a lényeg az, hogy nagyjából ugyanekkor a jövőkutatók melszélessége azt jósolták, hogy és megyünk a víz alá és víz alatti városok, és háromszor akkora felszínt vár ránk, mint amikor az egész Föld felszíne, és csak be kell laknád. Hihetetlen. egyetlen tér nyílik meg előttünk. A 70-es években 70 darab víz alatti építmény volt, ma összesen 2 létezik a világon. Az más kérdés, hogy a 70 darab víz alatti építménynek a nagy része az katonai cél volt, és a hidegháború végén egyszerűen becsukták őket. De a probléma az az, hogy miközben megvan a technikai lehetőség arra, hogy az emberek mondjuk egy víz alatti szállodában menjenek, itt senki neki tévesző, szóval, hogy Dubajban lesz egy olyan része a szállodának, ahol lehet látni a vizet, hogy a halak puszkálnak benne, ez nem víz alatti szálloda. Víz alatti szálloda az, hogyha fölötte is víz van, nem csak mellette. De a kérdés az az, hogy hol vannak a víz alatti szállodák, amiket technikailag szerintem még mi is meg tudnánk valósítani, itt akik együtt vagyunk, és hol vannak a víz alatti szállodákba induló turisták. Nem megyünk a víz alatti szállodákba, az evolúcióbiológusok a szívüket, vagy szívükre tett kézzel esküsznek, hogy azért nem, mert már a tenger alatti szállodai körülmények is annyira idegenek a mi evolúciós múltunktól, hogyha jól akarjuk érezni magunkat, akkor olyan helyre megyünk, ahol jól érezzük magunkat. És itt nem szabad például az extrém sportot összekeverni, mert nyilván 6,5 milliárd ember közül van, aki mondjuk a Himalája csúcsán szeretne fölfelé oxigénhiány következtében meghalni, de ez nem jelenti azt, hogy az extrém sportok azok példát mutathatnának arra, hogy általában az emberek hogy szeretik eltölteni a szabad idejüket. Na, csak ennyit akartam mondani.
Igen, én rögtön jelentkeznék. Egy ilyen víz alatti szállodáról még nem hallottam, de én mennék. Lehet pályázni rá, ugye? Mert hogy egyébként... Az jutott eszembe, hogy a GPS rendszert azt katonasság számára építették ki eredetileg, utána polgári alkalmazás, és már egy sor cég van, ami használja a jövedelmező számára, és az alkalmazási fejlesztéseket maguk végrehajtják. Nem lehetséges, hogy az első űrhotelt állami beruházásban kéne megvalósítani? És akkor a cégek elkezdenének ráindulni. Tehát amikor kisebb fejlesztéseket kell, akkor így ráindulnak, és aztán majd eljutnak oda, hogy aztán maguk is elkezdjenek űrhoteleket építeni, amikor már úgy hozzászoktak, hogy az űrben építkeznek.
Ez nagyon hasonlít sok egyéb probléma. Az utak kiépítése, a infrastruktúra, autópályák, infrastruktúra építése, az nagyon sok helyen ugye állami feladatnak számít, a magántőke csak használja. Na most, hát a világűrbe utakat nem kell építeni igazából, de kell építeni infrastruktúrát, és ha jól úgy veszük, a nemzetközi űrállomás az nem más, mint az infrastruktúra egy része. És ebben a vonatkozásban az a vita tárgya elsősorban, hogy hol húzódik a határ. És a Galileo jó példa volt, pontosabban a GPS, mert a megfelelő európai rendszer, hát ez ismert dolog, megpróbálkozott azzal, hogy úgy építsen ki egy hasonló navigációs holdrendszert Galileo néven, hogy abban a magántőke fele-fele alapon részt vegyen. Ez a PPT rendszer. És úgy tűnik, hogy ez a dolog nem vált be, a magántőke nem volt hajlandó komolyan beszállni ebbe a fejlesztésbe, és a Galileo programnak komoly nehézségei vannak pillanatnyilag. Lehet, hogy jövő héten más lesz a helyzet, de pillanatnyilag úgy tudom, hogy komoly nehézségei vannak ebből kifolyólag. Szóval a határa, annak a megvonása nehéz, hogy meddig állami feladat, és most az világésre szeretnénk napi politikáról beszélni, de hát az egészségügy is erről szól. Szóval az egész egészségügyi probléma, amivel itt a magyar állam küszködik, hát ez is erről szól, hogy hol van a határ a között, ami az állam feladata, és hol, ami már nem. Most itt a problémák még annyiban is nehezebbek természetesen, hogy van egy jogi oldala a dolognak, nem szoktak róla beszélni, amelyik igazából tiltja a naprendszer erőforrásainak, kifejezetten tárgyaknak, mondjuk úgy, az elsajátítását és a földre hozatalát. Tehát a magántőke kezdeményezései azért is nehezen indulnak el ebben az irányba, mert a jogi szabályozás kedvezőtlen, ők hiába építenének legalábbis elvileg egy gyárat a Holdon, és onnan hoznának mondjuk deutérium 3-at, ami értékes, ha ennek ez ellentétbe állna a világűr szerződéssel, az alapszerződéssel. Most megpróbálkoznak, főleg amerikai részről, próbálkoznak ezt enyhíteni. Tudjuk jól, hogy minden törvényt ki lehet játszani, és erre rengeteg példa van. Tehát én nem azt mondom, hogy ez az 67-es alapszerződés meggátolná véglegesen azt, hogy a magántőke komolyabban részt vegyen ezekben a dolgokban, de vannak korlátai az ügynek, és ezeket a korlátokat kevesen tudják. Most ez nem vonatkozik egy 100 kilométeres ugrásra mondjuk, hát ez csak egy turista ügy, tehát nem véletlen, hogy ezen a területen indult el a fejlődés. És azt kell mondanom, hogy a könyvben elég friss még, ami benne van, tehát hogy benne van egy oldalon, hogy jelenleg a világban hol terveznek ilyen 100 kilométer körüli ugrásokat a űrturistáknak az ellátására, bár ezt a szót itt nem szívesen használom, mert az, hogy valaki följut 100 kilométer magasságban, még nem biztos, hogy űrhajósá teszi, szóval ez egy komoly probléma, de azért ezek az ugrások, űrugrások, ezek haladnak előre, nem lehetetlen, hogy itt is lesz egy boom, tehát hogy hirtelen sok helyen siker lesz, és nem lehetetlen az sem, mert erre is volt már példa, hogy megbukik az egész úgy, ahogy van, tehát mint az Iridium annak idején, tehát hogy egyszerűen kiderül, hogy ez túl drága, kevés a jelentkező, baleset következik be, stb. És leáll. Semmi sem veszélyesebb, mint a jóslás. Ezt nagyon jól tudjuk, tehát nem is jóslunk, de leírjuk a helyzetet a könyvben, hogy jelenleg hol áll, milyen irányba fejlődik, mivel kísérleteznek. Aztán majd 20-30 év múlva nevetnek rajtunk, hogy nem láttunk eléggé előre, de hát ezt a kockázatot vállalni kellett. Most egy témáról nem beszéltünk még, talán még van annyi idő, hogy beszéljünk, mert az is egy nagyon izgalmas kérdés. Hol telepedhet le az ember? Egy idegen égitesten, amelyet lakhatóvá tesz, vagy egy nagyméretű űrállomáson, amelyik már lassan űrvárossá és önfenntartóvá válik. Ez egy olyan probléma, amivel megint nagyon kevesen foglalkoznak, holott egy alapvető kérdés, hogy melyik irányba menjen a fejlődés. Bázisokat kell létrehozni a Holdon, ahol rendelkezésre áll a nyersanyag, ahol esetleg be lehet ásni magam a talajba, és így a sugárvédelem megoldott, ahol hát tulajdonképpen előbb-utóbb nagy erőfeszítések árán esetleg termelni lehet zöldségeket, meg mit tudom én, tehát meg lehet oldani bizonyos ellátási problémákat, vagy építsünk egyre nagyobb űrállomásokat, már ne három ember legyen, ne hét ember legyen, hanem több száz, vagy több ezer, és ezek tartsák fenn ezt a rendszert szintén elsősorban napenergiára támaszkodva, és részben az anyagot mondjuk kisbolygókból kitermelve, tehát ez az O'Neill-féle űrváros koncepció. A kettő egymástól élesen eltér, és előbb-utóbb az emberiségnek el kellene döntenie, hogy melyik utat választja. És van még egy érdekes vonatkozása ennek, a kérdés megfordítása. Hogy ha másutt vannak civilizációk, azok mit csináltak? Vajon belakták-e a bolygókat a saját bolygórendszerükben? Ebben az esetben őket olyan csillagok körül kell keresnünk, ahol bolygók vannak, lakható bolygók vannak. Vagy elindultak a saját csillagvárosaikkal a csillagközi térben, és akkor viszont olyan helyeken kell őket keresnünk, ahol semmi nincsen, nem csillaghoz kötött helyeken. Tehát még a SETI programok szempontjából is érdekes ez a kérdés, és mindenképpen érdekes az emberiség jövője szempontjából. Mind a két variációnak vannak előnyei és hátrányai, tehát nem egyszerű a döntés, nem arról van szó, hogy az egyik rossz, a másik jó, hanem arról van szó, hogy mind a kettő nehéz. És mihez képest? Ez a drága dolog, ez nem szeretjük nagyon ezt a drága kifejezést, ha az ember belegondol, hogy az Egyesült Államok hadi költségvetése az körülbelül három nagyságrenddel nagyobb, mint mindaz, amit a világűre fordít. akkor már nem is olyan jogos azt mondani, hogy ez a 16 milliárd dollár, amit a NASA évente kap, ez, az sok. Szóval azért mondom, hogy relatív, azért vigyázzunk, mert a világűrre fordított költségek nekünk sok, Magyarországnak is sok, de összességében azért nem olyan költségekről van szó, amelyek kiugróan magasak lennének. Szóval ez azért érdemes figyelembe venni, ez egy nagyon gyakori újságírói kérdés, hogy hát ha ilyen drága, akkor miért a világűrben költjük a pénzt, miért nem a Földön, meg ilyesmik. Holott nagyon sok olyan feladat van, amelynek a megoldása a világűrön keresztül olcsóbb, mint a Földön keresztül. Vagy ha nem, hát akkor megbukik a világűr, mint megoldás. Hát a távközlési holdak és a tenger alatti üvegkábelek versengése az egy jó példa erre. Ha éppen az derül ki, hogy a tenger alatti kábel az olcsóbb megoldás, akkor az épül. Ha éppen az derül ki, hogy a távközlési holdak felbocsátása az olcsóbb megoldás, akkor azok épülnek, és készülnek, és indulnak, és ezek párhuzamosan egymással életben is tudnak maradni.
Én financiális megjegyzéseket tennék hozzá, hogy mennyi ez a sokat költünk, vagy keveset költünk. Az általam ismert adatok szerint az Európai űrügynökség tagországai, hogyha figyelembe veszük, hogy körülbelül hányan vannak benne, akkor egy adófizető állampolgára, nem egy adófizető, egy rendes állampolgára körülbelül egy mozi egy ára esik.
Évente.
Na most ehhez képest az amerikaiak per kofot, tehát fejenként számítva, körülbelül 4 mozi egy árát költik az űrkutatásra, vagy az űrtevékenységre általában, amiről még azt is meg kell mondani, hogy ráadásul az Európai Unió és az USA GDP-je között ilyen 10%-on belüli a különbség. Tehát nem azért van az, hogy az amerikaiak töltik a jelentősebb összeget az űrtevékenységre, mert nekik több pénzük van rá, hanem egész egyszerűen bizonyos politikai döntések eredménye ez. És én még annyit tennék hozzá, hogy én személy szerint most azonnal még egy mozi egy árát befizetném a European Space Agency-nek, ez segítene bármint.
Amit én szeretnék megjegyezni, az, hogy hát én biztos, hogy nem jelentkeznék ilyen űrutazásra, mert egyáltalán nem szeretném azokat a körülményeket, amik ott vannak, tehát ez engem nem izgat privátim. Valahogy azért el kéne mondani, hogy most is, mint ilyen, ugye én egy kiugrott fizikatanár is vagyok, hogy ugye ez a súlytalanság állapota, ez miből áll? Tehát ugye arra a szerencsétlen űrutasra hatnak erők, csak hogy épp, ugye az van, hogy is van ez? Hogy is van ez a súlytalanság? Hogy milyen erők is, tehát hogy az a lebegés, az hogy is jön létre?
A szerencsétlen űrutas kifejezést, ezt vissza kell utasítani, mert a sok űrhajóssal beszéltem életemben, a legnagyobb élménynek mindegyik azt mondja, hogy maga a súlytalanság a legnagyobb élmény. Tehát egyáltalán nem úgy fogják föl, hogy ez egy szerencsétlen dolog, hanem úgy fogják föl, hogy ez egy olyan szabadságot, érzést ad, olyan jó érzést ad a lebegés maga, hogy ezért önmagában érdemes fölmenni. Nagyon sokan még ilyen 1-2 perces űrugrásokra is hajlandók, csak azért, hogy kipróbálják a súlytalanságot. Na most a súlytalanságnak a magyarázata fizikailag borzasztó egyszerű, arról van szó, hogy szabad esés. A szabad esés akár itt a Földön is megvalósítható egy liftaknában, csak ugye a Földön a légkör ezt az esést fékezi. A legszemléletesebb példa azok részére, akik súlytalanságon problémáznak, mert rengeteg diáknak is el kellett már mondanom életemben ezeket, az a következő kérdés, hogy van Brémában egy ejtőtorony, az egy, nem tudom, 100 méter, vagy hány, milyen magas, kiszivattyúzták bele a levegőt, tehát belül légüres tér van, és ott szabadon esik a test, ott van egy ilyen kalicka, vagy doboz, abba rakják bele azt, aminek a súlytalanságot ki akarják próbálni, és hát esés közben, de a rövid idő alatt mérik, hogy mi történik az adott testtel. És egyszer valaki rájött a következő rendkívül egyszerű dologra, hogy kétszeresére lehet növelni a súlytalanság idejét, ha nem csak ejtünk, hanem fölpöcköljük azt a testet, úgy, hogy az fölrepül, lassan leáll, lefékeződik, és visszaesik. És kérném szépen, fölfelé is súlytalanság van. Tehát nem az eséstől van súlytalanság, hanem attól, hogy szabadon mozog, szabadon repül. És ez van a mesterséges holdnál is, amelyik szabadon repül, de ez van akkor is, hogyha elhagyja a föld körzetét, és kifele repül mondjuk a hold fele, vagy a bolygók fele, amíg szabadon repül, amíg nem kapcsolja be a hordozó rakétát, vagy a helyzetrakétáit, addig súlytalan állapotban marad. Most az orvosi kérdés ez persze sokkal bonyolultabb, hogy ez hogy hat a szervekre, ez egy más kérdés, de hát azért csak egy tényt hagy említsek, hogy azért van olyan ember a Földön, aki már több mint egy évet töltött súlytalanságba, túlélte, igazából egészséges, tehát ez a helyzet elviselhető. Vannak problémák, az orvosok küszködnek vele, csontritkulás jelenségének a földgyorsulása és ilyesmik, de azért ez nem bizonyult elviselhetetlen állapotnak az űrhajósok számára, és ugyanakkor mondom, hát tessék, legközelebb itt van Farkas Bertalan, mondjuk tőle megkérdezni, élvezte a lebegés állapotát, és minden űrhajós élvezte. Szóval ez valami nagyon kellemes állapot állítólag. Én nem próbáltam még ki, és én is úgy vagyok vele, hogy én se fogom már kipróbálni.
Tenger alatti kábelekhez kanyarodnék vissza, meg a távközlési műholdak esetéhez. Vannak tenger alatti kábelek, meg vannak távközlési műholdak is. Miért kell választanunk, miért kell eldönteni, hol van a választási kényszer, hogy most űrvárosok épüljenek, vagy űrbázisok? Tehát nem látom a választási kényszert valahol, hogy ennek mi az oka, ahogy felvetődött. Nyilván majd kiszámolják, hogy melyik éri meg jobban, aztán majd eldöntik.
Én magam bolygópárti vagyok, de ez inkább magánvélemény, tehát én a Marsnak az egyik holdját megőrizném, a másikat meg beáldoznám, ott aztán űrállomás meg minden lenne. A másik, hogy egyetlen űrvárost azért el tudok képzelni. Egy olyan hatalmas űrállomást, ami egyben űrhajó is, de lehet, hogy csak tehetetlenségi pályán, ellipszis pályán megy, és az egyik végpontja a Mars pályánál, a másik meg a Föld pályánál végződik. Tehát ide-oda ingázik, mint egy hatalmas óceánjáró, és természetesen űrutazásra is alkalmas, sőt arra is, hogy megpakoljuk cuccad, és átviszi a másik helye, teherszállítás, bármi.
Én annyit szeretnék mondani, hogy a NIAKOT, ugye volt a NASA-nak egy ilyen intézménye. Hogy lehetne magyarra fordítani? A NIAKOT, ez a NASA
Institute. Ja, az Advanced Studies.
Igen, az a NASA Fejlett Tanulmányok Intézete.
Ez egy ilyen intézmény volt, amelyik van.
Nincs.
Nincs meg.
Augusztus 31-én róló le.
Igen,
ennyi, persze, bezárt.
Szóval egy intézmény volt ezek szerint, amelyik különböző fantasztikus ötletekkel foglalkozott, és próbált megoldásokat találni. Egyébként ez a Föld-Mars között ingázó, ez semmivel se rosszabb, mint bármely más elképzelés. Lehet, hogy valóban egyszer majd valakkal megvalósul, de az űrvárosoknak azért az a előnye kétségtelen megvan, hogy fölépíteni föl lehetne a Föld közelében, és azután lehetne messze küldeni. Míg egy bolygón való letelepülés óhatatlanul azzal jár, hogy az ottani kolónia messze van a Földtől. Még a Hold esetében is elég messze, de a bolygók esetében végképp. Úgyhogy ez megnehezíti a kapcsolattartást, megnehezíti a problémák megoldását, úgyhogy ezért én sok előnyt látok az űrvárosok esetére, bár van sok hátrány is. Szóval ezek ilyenek, hogy miért kell választani? Hát azt hiszem, hogy a műholdak és a tengeri kábelek esetében egyszerű magán gazdasági, közgazdasági meggondolásokról van szó, technikai meggondolásokról, ahol a profit eldönti, hogy tulajdonképpen melyiket lehet alkalmazni. Itt ez azért más kérdés. Az emberiségnek alig ha van annyi energiája, pénze, eszköze, elszántsága, stb. Hát itt nagy kérdőjelek mindegyik szó után, hogy mind a két irányba elinduljon, és mondjuk létrehozzon egy holdbázist is, meg egy nagy űrállomást is. Egyelőre még egyikre sincsen kellő elszántság és pénz.
Bocsánat, még annyit tennék hozzá, hogy a NIAC-ot azért emlegettem az előbb, mert egyrészt a NIAC-ot augusztus 31-én bezárták, mert volt egy ilyen évi pár tízmillió dolláros költségvetése, és arra hivatkozva, hogy ha a Bush-féle űrprogramot meg akarjuk valósítani, akkor mindenhonnét elszivattyúzzuk a pénzt, ezt szép bezárták a NIAC-ot is, és az egyik NIAC pályázaton szerepelt egy olyan elképzelés, és ez kapcsolódik az, amit ön is mondott, hogy egy amerikai diáklány egyébként azt vetette föl, hogy egyrészt igenígy ingázni kellene a Föld és a Mars pályák között, ugye ki lehet számítani időnként mind a kettő, az elég közel kerülhet a dolog, másrészt pedig, hogy ő azt javasolta, hogy egy kis bolygót kell kifúrni, és abba kell beletelepedni, mert ez a legegyszerűbb védekezés a sugárzások ellen, de van több ilyen elképzelés is egyébként. De anniakért meg kár.
Elhangzott, ha jövő, akkor világűr. Az emberiség és a naprendszer. Almár Iván és Galántai Zoltán beszélget. A felvétel 2007 novemberében készült.